Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a vendégeket, a gyülekezet tagjait is ezen a mai alkalommal. És úgy látom, hogy itt mindannyian fiatalként vagyunk jelen, ki testben, ki pedig lélekben, de közülük is a leges legfiatalabbakhoz szeretnék először néhány rövid gondolatot szólni, vagy őket megkeresni néhány rövid gondolattal. Láttam, hogy ha nem is nagy létszámban, de azért vannak közöttünk nagyon fiatalok is. Ismerősek lesznek talán a gondolatok nekik is, hiszen egy közismert bibliai gondolatról szeretnék néhány szót ejteni az ő számukra, és két bibliai igét fölidézni. Talán meg is kérdezném akkor őket, és akkor így mindjárt ki is derül a téma központi gondolata, hogy vannak-e barátaitok? Kicsit bátortalanak a jelenlévők, biztosan vannak nekik is barátaik. Ugye a Biblia is arról beszél, hogy nagyon sokféle barátja lehet az embernek. Azonban, hogy ki az igazi barát, azt a Biblia szép jellemzéssel tárja elébünk, és ezt a jellemzést szeretném a figyelmetekbe ajánlani, gyermekek, Példabeszédek könyvének a 17. fejezet 17. versét, ami a következőképpen hangzik, otthon majd keressétek ki, és tartsátok emlékezetetekben ezt az igét, ami megmondja szép jellemzéssel, hogy ki is tekinthető igazi barátnak, azok közül, akik önmagukat barátnak tartják, vagy barátnak mutatják be. A 17. fejezet 17. versében azt mondja az Úr igéje, minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Nagyon szép jellemzés ez tehát, és gondolom, hogy közismert ige ez azért mindannyiunk számára, a fiatalabbak számára is, hogy a sok-sok barát közül, aki magát barátként mutatja be, azok közül, és ez a gondolat talán mindannyiunk számára azért egy megszívelendő és tanulságos gondolat lehet, hogy az az igazi barát, aki a nehézségben is megmarad barátnak. Amikor bennünket nehéz körülmények vesznek körül, annyira nehéz körülmények, hogy sokan elhagynak minket. Sokan elhagynak bennünket, de mégis akkor, amikor sokan elhagynak bennünket, akkor bizony valaki mellettünk marad. Mégpedig mellettünk marad, és ezzel a mellettünk maradásával mutatja ki az ő szeretetét. Mert azt mondja itt az ige, és ezt mondom a fiatalabbaknak is, hogy minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Ugye az igazi szeretet, a barátságban lévő szeretet a nehéz időben mutatkozik meg, amikor az ember magára marad, elhagyatottá válik, és ebben az elhagyatottságában az igazi szeretet tettekben nyilvánul meg, nem csak beszéd vagy szavak szintjén jelenik meg, hanem ott marad mellette, akkor is, amikor egyébként mindenki elhagyja. Ugye van erre nagyon szép történet a Bibliában, biztosan ismerjük a legfiatalabbak is ezt a szép történetet, ami legismertebb barátságról, vagy leghíresebb barátságról szóló történet a Bibliában. Melyik történet ez? Talán tudják a fiatalok is. Ez a legszebb barátságról szóló történet a Bibliában. Ugye Dávid és Jonatánnak a barátsága, és ott is hasonló gondolatokat olvashatunk Sámuel első könyvének a 20. fejezetében. Ugye amikor Sámuel könyvét idáig érünk az olvasásában, akkor azt olvashatjátok, gyermekek, hogy Dávid bizony magára maradt. És mindenki szembe fordult vele, ellenségévé vált, ellene fordult, és egymagára maradt Dávid. És ebben a nyomorúságos időben, amikor mindenki elhagyta őt, akkor egyetlen egy személy maradt mellette, ez pedig az ő barátja volt, Jonatán. És a Jonatánban meglévő, Dávid iránt meglévő szeretet, az itt nyilvánult meg a leginkább tettekben, hogy ő mindig segítette a menekülésében Dávidot, amikor csak tehette. És ez a következő igeversünk, amit szeretnék felolvasni, hogy valóban, amikor azt mondja az igében az Isten, hogy testvérül születik a nyomorúság idejében, és minden időben szeret, ez a gyakorlatban is valóban létező, nem csak egy elméleti elgondolás, hogy ez milyen szép lenne ez az elméleti idea, hanem ez egy valóságként is megnyilatkozó történet volt. Sámuel első könyve 20. fejezet 17. versében így olvashatjuk, Jonatán még egyszer megeskedte Dávidot iránta való szeretetéből, mert úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Ugye, tehát ahogy a példabeszédek könyvében olvashattuk, hogy az Isten azt mondja, hogy az igazi barát testvér, olyan, mint egy testvér. És akkor is szeret, amikor nekem nagyon-nagyon rossz a helyzetem, vagy nagyon-nagyon rossz körülmények közé kerülök. Amikor magányos leszek, amikor egyedül maradok. Ő akkor is ott marad mellettem, annak ellenére, hogy mindenki más valamiért elhagy. Bár nem népszerű dolog ilyenkor valaki mellett ott maradni, de ő mégis ott marad, és mégis támogat. Ha véletlenül senki nem lenne, aki ilyen jó barát lehetne a mi számunkra, hogy fizikai módon mellettünk tudna maradni valaki másik személy, a Biblia akkor is arról tanít, hogy mindig van valaki, aki ilyen helyzetben is mellettünk marad. Még egy utolsó versként szeretném ezt elolvasni a legfiatalabbak számára, hogyha mégis úgy éreznénk, hogy senki nem marad mellettünk, akkor a Biblia szerint mindig van, aki valaki mellettünk marad. János Evangélium 15. fejezet 14. versében azt mondja Jézus, ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nagyon szépen tanúskodik tehát az ige, a Isten szava arról, hogy maga az Isten az, aki olyan barát, aki mindig mellettünk áll, ha mi őt követjük, és mi is mellette állunk, akkor ő is mindig mellettünk fog állni, még akkor is, ha egyébként mindenki más elhagyna bennünket. Dávid és Jonatán példázata vagy története ugye ezt előképezte, vagy ezt mutatta be, hogy milyen az igazi barátság, és az igazi barátság az olyan, amilyen Jézus ajánl mi számunkra, a legfiatalabbak számára is, hogy ő mindig mellettünk áll, ha mi is mellette vagyunk minden időben. Hát segítsen bennünket az Isten és a legfiatalabbakat is, hogy ilyen barátokat tudjanak szerezni, és amikor barátkoznak, akkor úgy válasszanak barátot, akiről meg vannak győződve, hogy akkor is mellettük marad, hogyha nehézségbe kerülnek. De viszont is, hogy ti is maradjatok azok mellett, akiket mások elhagynak, ok nélkül és mindenféle megfelelő indok nélkül, ahogy Dávidot is lényegében ok nélkül és ártatlanul hagyták el, és került nehéz helyzetbe. Köszönöm szépen a legfiatalabbaknak a figyelmét, és most akkor a többi fiatalhoz szeretnék fordulni a bibliai igékkel és üzenetekkel. Talán van, aki már hallhatta ezt az igehirdetést, de azért talán újra és újra érdemes meghallgatni, vagy felidézni ezeket a gondolatokat. A kezdő igény, vagy alapigény az Józsué könyvében olvasható a 8. fejezet 30. versétől a 35. verséig terjedő szakaszban, ami talán a Józsué könyvében nem annyira olvasott rész, ugyanakkor majd látni fogjuk, hogy maga a történet azért ismert történet a hívők körében, a gyülekezetek körében, de itt a könyvben, ebben a könyvben talán nem annyira szoktuk figyelembe venni, hiszen Józsué könyvében annyi sok minden történik, és olyan sok történés van, hogy ez a szakasz, ez kevésbé tartalmaz sok érdekes történetet, idézőjelben mondom, hogy érdekes történetet, és hát, hogy meg is bújik a külön a sok-sok esemény között, ami Józsué könyvében le van írva, ugye 6 vers gyorsan átsiklat felett a tekintetünk és a gondolatunk, de azt gondolom, hogy az óra végére talán megérthetjük, hogy annál fontosabb üzenet van itt, mint ami első látása tűnik ebből a 6 versből. Én fel is olvasnám ezt a 6 verset, és utána akkor néhány gondolattal megpróbálnánk megvizsgálni, hogy mikor is történik ez az esemény, milyen időszakban járunk, és miért van ennek jelentősége ennek a 6 versnek. Majd oltárt épített Józsué az Úrnak, Izrael Istenének Ebál hegyén. Miképpen megparancsolta Mózes az Úrnak szolgája, Izrael fiainak, amint megvan írva Mózes törvényének könyvében, oltárt, épp kövekből, melyeket vas nem érintett, és vittek arra egészen égő áldozatot, az Úrnak és áldozának hála áldozatokat. És felírta ott kövekre a Mózes törvényének mását, melyet az írt vala Izrael fiai elé. Az egész Izrael pedig és az ő vénei, vezérei és bírái ott álltak két felől a láda mellett, a lévita papok előtt, akik az Úrnak frigyládáját hordozták, úgy a jövevény, mint a benszülött, fele a Garizim hegye felé, fele pedig Ebál hegye felé, amint megparancsolta Mózes az Úr szolgája, hogy megáldja az Izrael népét először. Azután pedig felolvasta a törvénynek minden igéjét, az áldást és az átkot, mind úgy, amint megvan írva a törvénykönyvében. Nem volt egy ige sem azok közül, amelyeket Mózes parancsolt, amelyet fel nem olvasott volna Józsué az Izraelnek egész gyülekezete előtt, még az asszonyok, gyermekek, jövevények előtt is, akik jártak közöttük. Hát először is, hogy megértsük ennek a szakasznak a igazi jelentőségét, azt kell megnéznünk, hogy hol is történik az esemény, és mikor. És egyáltalán milyen esemény történik itt. Hát hol is történik az esemény? Ebál hegyén, ugye azt írja itt a 30. vers, és a kis fejezet címünk is, Garizim és Ebál hegyén kikiáltják az áldást és az átkot, meghatározza ugye a helyszínt. Garizim és Ebál hegye Sikem városa mellett elhelyezkedő két hegy Kánaán területén. Igen ám, de időben mikor járunk és hol járunk? Amikor Józsué egész Izrael gyülekezetével, ahogy olvastuk, nem csak a bírákat és a véneket vitte magával, hanem magával vitte a jövevényeket, idegeneket, asszonyokat és a gyermekeket is, ahogy olvashattuk, az egész gyülekezet előtt olvasták ezt föl. Mikor is játszódik tehát ez az esemény, vagy mikor történik, amikor Józsué mindenkit magával visz a Garizim és Ebál hegye közé, Sikem városába? Hát a történetünk akkor játszódik, ugye, Józsué könyvéből nyilván ez már részben mindenki számára megérthető, amikor a honfoglalás történik, a zsidók el akarják foglalni Kánaán területét. Ugye egészen pontosan időszámításunk előtt 1405-től 1398-ig tart a honfoglalás. Igen ám, de amikor ide érkezünk ehhez a történethez, akkor azért még azt olvashatjuk Józsué könyvéből, hogy összesen két várost foglaltak el, amikor átkeltek a Jordán folyón. Melyik volt ez a két város? Ugye a bibliai könyvből tudjuk, hogy ez Jerikó volt és Aj városa. Tehát ahogy átkeltek a Jordán folyón Kánaán területére, két város sikerült elfoglalni a 8. fejezetig, ez Jerikó és Aj városa. Majd ugye ezután következik ez az esemény, hogy Józsué elvezeti az egész népet Sikem városához, a Garizim és Ebál hegye közé. Ezért hoztam magammal ezt a nagy könyvet, hogy térképen is megmutassam, hogy azért ez nem volt egy veszély, minden veszély nélküli vállalkozás. Mindjárt szeretném is akkor itt megmutatni, hogy hol helyezkedik el ez a két város, pontosan ez a város és ez a két hegy. Jerikóhoz és Ajhoz képest. Itt tehát látható, majd mindjárt mutatom minden két irányba, itt látható, hogy a Jordán folyója, ez a hosszú kék vonal, és mellette van Jerikó városa, és Gilgál pedig a szálláshelye volt a zsidóságnak ekkor. Gilgál és Jerikó városa itt van a Jordán folyó mellett. Sikem városa pedig itt van, tehát ez látható módon nem Jerikó közvetlen közelében van, hanem egészen bent Kánaán területén. Mutatná a másik irányba is, hogy Jerikó városa közvetlenül szinte a Jordán folyó mellett helyezkedik el, Gilgál városa is, ahol a szállása volt a zsidóságnak, amikor a honfoglalást megkezdték. Sikem városa pedig itt egészen bent az ország közepén, Kánaánnak a középső részén található. Vagyis nyilvánvalóan egy olyan területre kellett bemenni az egész népnek és az egész gyülekezetnek, amely még nem állt az ő ellenőrzésük, vagy az általuk elfoglalt terület részét nem képezte, azaz teljesen a kánaániták által birtokolt terület közepébe kellett bevonulnia az egész népnek. Ugye, hogyha katonai szemben nézzük, vagy egyszerű emberi logikával nézzük, akkor ez nem egy túl biztonságos és szerencsés hadművelet, ugye? Az ellenség közé bemenni, amikor el akarjuk tőlük venni a saját otthonukat és házaikat, és mi akarjuk megszállni ezt a területet, az ellenség tudja, hogy mi azért jövünk, hogy elfoglaljuk az otthonukat, majd feladva minden védelmi állást, nem csak a katonákat, nem csak a vezetőket, hanem a gyerekeket, idegeneket, asszonyokat is magammal viszem, és két hegy közé beszorítom saját magamat, végigvonulok az ellenség területén, szinte fölkínálva a lehetőséget, hogy itt vagyok, pusztítsatok el. És ezt a lehetőséget lényegében Józsué és az egész nép, vagy ezt a veszélyt vállalva bemegy Sikem városához, Garizim és Ebál hegyéhez, hogy ott felolvassák az áldást és az átkot. Vajon egy ilyen veszélyes vállalkozást, egy ilyen veszélyes küldetést miért vállal Izrael népe, vagy Isten népe, a hívő nép? Miért teszi ki magát ilyen veszélynek? Ugye, mert valaki mondhatná azt, hogy hát szinte ez már fanatizmus, ugye? Vagy őrültség, hát minden emberi logikának ellentmond ez a dolog, hogy bemenni az ellenség által uralt terület közepébe, és ott szinte feladva magunkat, szinte megadjuk azt a lehetőséget, hogy az ellenség győzedelmeskedjen felettünk. Mi adhatja az ösztönzést, és miért vállalhatja a hívőnép ezt a küldetést, hogy ide bemenjen, és ott meghallgassa az áldást és az átkot, és lényegében egy Isten tiszteletet tartson. Egyáltalán miért kellett bemenni? És miért kellett ott felolvasni az áldást és az átkot? Hát miért nem lehetett volna Jerikó falai alatt, vagy Jerikó városában ezt megtenni? Ott is föl lehet olvasni az igét, nem? Ahogy felolvassuk most itt Zugligetben, vagy a Bencúr utcában, ugyanaz hangzik mindenhol. Hát nyilván ennek egyetlen egy oka lehet, mégpedig az, hogy maga az Isten kéri. Ugye? És ez nyilvánvaló volt, hogy maga az Isten kérte Mózes 5. könyvéhez, ha visszalapozunk a 27. fejezethez. Mózes 5. könyvének a 27. fejezetéhez lapozzunk, és ott olvassuk el a 4. verstől a 9. verséig lévő szakaszokat. Mihelyt azért által mentek a Jordánon, ugye mondja Mózesnak az Isten, állítsátok fel azokat a köveket, amelyeket én a mai napon parancsolok néktek az Ebál hegyén, és meszeld be azokat mésszel, és építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek, olyan kövekből való oltárt, melyeket vassal meg nem faragj. Épp kövekből építsd az Úrnak, a te Istenednek oltárát, és áldozzál azon egészen égő áldozatokat az Úrnak, a te Istenednek. Áldozzál hálaáldozatokat is, és egyél ott, és vigadozzál az Úr előtt, a te Istened előtt. És írd fel a kövekre a törvénynek minden igéjét igen világosan, és szól Mózes és a Lévi nemzetségből való papok az egész Izraelnek mondván, figyelj és hallgass, Izrael, e mai napon lettél az Úrnak, a te Istenednek népévé. Majd látjuk, hogy egy különleges dolog ez, már ezből az igéből is, hogy a mai napon lettél az Úrnak, a te Istenednek népévé. Ugye ez nem egy akármilyen kifejezés, amikor azt mondja az Isten erre a nép, hogy ma lettél az én népemmé. Nyilván ennek az igének is, és ennek a gondolatnak is van jelentősége, na de hogyan válik a zsidóság Izrael népévé azáltal, hogy meghallgatja az áldást és az átkot? És amellett, hogy az Isten maga kéri, hogy ezt a veszélyes küldetést vállalkozzanak, mi motiválhatta még a zsidóságot, hogy engedelmeskedjen ennek az isteni kérésnek? Ugye, amikor ide érkezünk, azért addigra már néhány dolog megtörténik a zsidósággal, és tapasztalatot szerezhettek az Istennel. Milyen tapasztalatokat szerezhettek? Hát egyrészt a Kánaán területére való belépés nem mindennapi események keretében történt, hanem a Jordán folyó való csodálatos átkeléssel, ugye? Megállította Isten a folyónak a folyását, és ugye az alsó rész elfolyt, és itt száraz lábbal térhettek át. A zsidók Kánaán léphettek be Kánaán területére. Ez önmagában nyilván egy különleges tapasztalat lehetett, mert nyilván ezzel az Isten üzenni akart. Üzenni akart egyrészt a zsidóságnak, és üzenni akart a kánaánitáknak is, akik ugye ott várták, hogy akkor őket megtámadják. Mit akart üzenni az Isten a zsidóságnak? Nyilván egyrészt azt üzente a zsidóságnak, hogy ebben a küzdelemben az Isten maximális módon a hívő népe mellett áll, és kész ilyen konkrét, kézzel fogható segítséget is nyújtani, mint a Jordán folyón való átkelés tapasztalata. Ugye ennek meg is volt a következő eredménye, hiszen Jerikó falai is csodálatos módon omlottak le, és a bevehetetlennek hit várost, ugye egy nem hadakozó nép, egy nem katonáskodó nép, könnyűszerrel elfoglalt. Mi volt az üzenete ezeknek az eseményeknek az ott élő kánaániták számára? Hát nyilván az, hogy az ott élő kánaániták gondolják meg, hogy kivel állnak szemben. Nem csak egy nép közül, a sok ókori nép között, ugye? Hogy a zsidóság az nem csak egy nép a sok ókori nép között, aki most éppen elindult hódítani, hanem ők egy olyan nép, aki mögött valaki olyan hatalmas személy áll, aki képes a folyó folyását megállítani, és képes bevehetetlennek itt városfalakat ledönteni. Vagyis gondolja meg a kánaáni lakosság, hogy amikor a zsidóság ellen fegyvert fog és harcba indul, akkor valójában kivel harcol? Egy olyan valakivel szemben harcol, akivel úgysem lehet győzni, katonai, emberi fegyverek és emberi eszközök által. Hiszen egy ilyen istenért gondol, nyilván nem győzhető le emberi eszközökkel. Vagyis az Isten nyilván üzent az ott élőknek is, hogy jobb, ha inkább megadják magukat, és elfogadják a zsidóságot, mint hódító népet, és elfogadják az Istent is, és az ő követőjévé válnak. Ugye így tett például Ráhab Jerikónál, ugye? Ő mondta is, hogy hallottuk, hogy mi történt veletek ugye a Vöröstengernél, hallottuk, hogy hogy jöttetek át a Jordánon, vagyis a kánaáni népek mindenről tudtak. Ennek ellenére fordultak szembe a zsidósággal. Vagyis ilyen tapasztalat hátterén vállalkozott nyilván a zsidóság arra, hogy ha Isten ilyen hatalmas Isten, és ilyen dolgokat képes tenni, és azt kéri, hogy menjünk be az ellenség közepébe, akkor nyilván az Isten meg is fog tudni minket oltalmazni. Meg is fog tudni minket oltalmazni. Ennek egyébként régészeti nyomai is vannak, és a Bibliát igazolja. Ugye vannak az úgynevezett amarnai levelek, akik a főiskolára járnak, talán hallottak erről. Egyiptomban, Amarna városában találtak agyaktáblákat, amelyek arról szólnak, hogy a kánaáni királyok, a város egyes királyai segítséget kérnek az egyiptomi fáraótól, mert úgynevezett habirú nép özönlik be Kánaánba, és félnek, hogy nem tudnak majd ellenállni. De azt is leírják, hogy ők nem akarnak úgy tenni, mint Sikem városának a királya, aki átadta a várost a zsidóknak. Tehát itt érhető tetten ebben a kis agyaktáblában, hogy bizony nem mindenki fordult szembe a zsidósággal, hanem volt, aki megértette az Isten üzenetét, és régészetileg tetten érhető, hogy bizony a Sikem városánál valóságban megtörtént ez, ami megtörtént, mert az ott élők fogadták a zsidóságot, és megengedték nekik, hogy megtegyék, amire az Isten kérte őket. Na de miért kellett ezt megtenni, és mi volt ennek az eseménynek a jelentősége, és valójában mit kért itt az Isten? Azon túlmenően, hogy felolvasták az áldást és az átkot, és felolvasták az igéket, a mózesi törvényeket. Valójában mit kért itt az Isten? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, néhány gondolat erejéig talán azon is érdemes elgondolkodni, vagy elmélkedni, hogy azért ez milyen hatással lehetett magára a zsidóságra, meg az ott élő lakosságra. A Pátriárkok és Próféták című könyvből olvasnék az áldás és az átok című fejezetből néhány rövid gondolatot. Így írja Ellen White a Pátriárkok és Próféták című könyvében, az eseményt magát így mutatja be. A törzsek közül hat, Lea és Ráhel leszármazottja, a Garizim hegyén álltak föl, míg a szolgálók utódai Rúbenével és Zebulonéval az Ebál hegyén helyezkedtek el. A papok pedig a szövetség ládájával a közbelső völgyet foglalták el. A trombita jeladása csendet parancsolt, és ebben a mély csendben a hatalmas gyülekezet jelenlétében Józsué a frigyláda mellett állva felolvasta az áldásokat, melyek az Isten törvényei iránti engedelmesség következményei. A Garizim hegyén álló törzsek ámennel válaszoltak. Azután felolvasta az átkokat, és az Ebál hegyén állók ugyanúgy fejezték ki jóváhagyásukat egy emberként. Ezerszer ezer hang egyesült az ünnepélyes válaszadásban. Ezt Isten törvényének felolvasása követte a Mózes által adott szabályokkal és rendelésekkel együtt. Vagyis mindent felolvastak lényegében, hogy a Mózes könyvéből. Vagy könyveiből. Na de a körülmények, ahogy itt látjuk leírva, ugye azt, ha elképzeljük az eseményt, hogy hat törzs föláll az egyik hegyre, hat törzs föláll a másik hegyre. Ugye a honfoglaláskori zsidóság létszámát körülbelül 2 millióra becsüljük. Most azt képzeljük, hogy 1 millió ember áll az egyik hegyen, 1 millió ember áll a másik hegyen, és megszólal az ámen hang. Nyilván annak különleges hatása van az ott lévő emberek számára. Maga a hely is egy különleges hely. 19. században szentföldi utazók egy Szentföld utazó leírta, hogy az Ebál hegy oldalában egy ilyen természetes amfiteátrum képződmény van. Az akusztikai adottságai ennek a helynek nagyon kiválóak. Nyilván nem véletlenül az Isten ide hívta a zsidóságot, és akkor le is modellezték ezt, hogyha valaki ott áll és felolvas valamit, akkor az mikrofon hangosítás és erősítés nélkül is bárki számára jól hallható volt. Ma már ezt nem lehetne megtenni, mert olyan nagy a városnak a kiterjedése, hogy elállja a hang útját, és ezt már nem lehetne visszamodellezni, de a 19. században ezt még meg tudták tenni. Na most azt mondja itt a Ellen White-nak a leírása, hogy ezerszer ezer hang egyesült az ünnepélyes válaszadásban. Tehát nyilván ennek volt azért hatása. Átélni egy ilyen eseményt, az nem akármilyen hatással lehetett az emberekre. Na de mi is volt a célja valójában ennek a felolvasásnak? És miért kellett áment mondani az áldásokra és az átkokra? Ellen White szépen kommentálja és megmagyarázza, hogy az Isten nem csak úgy önmagában odahívta a zsidókat, és hát olvassátok fel a törvényt, hanem az Isten valami többet kért és többet várt a zsidóságtól ebben a helyzetben, nem csak az, hogy felolvassa Józsia az áldásokat és az átkokat, a többiek pedig meghallgassák, és utána visszamenjenek a szálláshelyre. Ennél valami többet szeretett volna az Isten a zsidóságtól kérni. Vajon mi volt az, amit az Isten kérni akart a zsidóságtól? Olvasnám megint csak az, hát ebben a kiadásban az 544. oldalnak a második bekezdését, az előbb az első bekezdését olvastam. Izrael közvetlenül az Úr szájából kapta a törvényt a Sínainál, és annak Isten újjával írt szent szabályait még most is ott tőrizték a Frigyládában. De most újra leíratott, olyan helyen, ahol mindenki olvashatta. Mindnyájuknak megvolt a kiváltsága, hogy megnézzék maguknak a szövetség feltételeit, amelyektől Kánaán birtokba vétele függött. Mindenkinek személyesen kellett kijelentenie, hogy elfogadja a szövetség feltételeit, és egyetért az áldásokkal és az átkokkal, amit a törvény megtartása, illetve megszegése maga után von. A törvényt nem csak felírták az emlékkövekre, hanem maga Józsué olvasta föl az egész Izrael hallatára. Mózes csak néhány héttel azelőtt adta át a népnek 5. könyvét, Józsué most mégis felolvasta a törvényt. Nem csak Izrael férfiai, hanem nők és kicsinyek is mind hallgatták a felolvasást, mert fontos volt, hogy ők is megismerjék és megcselekedjék a törvényt. Mi volt tehát az a többlet, amit az Isten várt a zsidóságtól? Nem csak az, hogy oda menjenek, felolvassák és meghallgassák és hazamenjenek, hanem ennél valamivel többet várt az Isten a zsidóságtól. Mit várt a zsidóságtól az Isten? Ugye Ellen White úgy olvassa, hogy mindenkinek személyes kiváltsága volt, hogy ebben részt vegyen. Mindenkinek személyes kiváltsága volt, hogy meghallgassa a felolvasást, na de a meghallgatáson túlmenően valamit tenni is kellett. Áment kellett mondani. Azaz mindenkinek személyes döntést kellett hoznia, hogy ő részt kíván-e venni a honfoglalásban, vagy pedig nem. Ugye? Mert az Isten semmit nem erővel, nem erőszakol rá a hívő népre. Itt most mindenkinek állást kellett foglalni személyenként, egyesével, külön-külön. Mert Józsué nem csak a vezetőket, nem csak a törzsek vezetőit, a katonai vezetőket, a bírákat vitte magával, hanem magával vitte az asszonyokat és a gyermekeket is. És mindenkinek személyesen kellett állást foglalnia, hogy akar-e részt venni abban, amit az Isten, amire az Isten most vezeti őket. Akarja-e elnyerni az Isten által megígért otthont? Akar-e az Isten által megígért otthonban részesülni? És akar-e Istentől otthonban nyereséget találni, vagy otthont nyerni az Isten révén? Mert nem volt muszáj ebben részt venni. Ugye nyilván ez önmagában egy tanulság, hogy amikor az Isten népe egy különleges időszakban van, és egy különleges esemény áll előtte, vagy egy különleges döntési helyzetben van, akkor bizony az Isten mindenkitől személyes állásfoglalást kíván. És nem lehet az, hogy én valamiért most ebben a kérdésben nem szeretnék véleményt tenni, vagy véleményt mondani. Az Isten mindenkitől döntést vár, hogy mit szeretne. Szeretne az Istennel együtt az új hazában részesülni, vagy szeretne valami másik irányba menni. És ugye az előbb azt olvastuk, hogy amikor felolvasták, akkor ezerszer hang egyesült az ünnepélyes válaszadásban egy emberként. Ugye ez mutatja meg, hogy a zsidóság itt valóban egységben volt. Valóban egységesként nyilatkozott meg. És nyilván ennek egy különleges hatása van a hívő nép egy-egy tagjára, hogy egy nagy közösségben együtt vagyunk, egy különleges alkalmon mindannyian jelen vagyunk, és együtt mindannyian, külön-külön mindenki kinyilvánítja, hogy nekünk egy a szándékunk, egy az akaratunk, és egy a célunk. És egy irányba tartunk. És amikor ezt együttesen teszi meg a hívő nép, akkor nyilván az megerősíti, felerősíti ennek a döntésnek a hatását, vagy a következményeit a hívő emberben, a lelki állvilágában, a gondolkodásában is, és a hitében is. Nyilván ez egy különleges megerősítése volt a zsidóság hitének, hogy az Isten bár ezt kérte, ebben a veszélyes helyzetben megőrizte őket, senki nem támadta meg őket, még vonultak a Garizim és Ebál hegye felé, pedig hát egy nagyon könnyű prédává válhattak volna az ellenségnek. És amikor odaértek, akkor nyilván mindezek a tapasztalatok, amikre végig visszaemlékeztek, amikkel az Isten megerősítette őket, nyilván ezek is arra késztették őket, hogy az Isten mellett foglaljanak állást. De nyilván ezeket a tapasztalatokat fel kell eleveníteni. Ezeket a tapasztalatokról beszélni kell. És ezért mondja azt az ige, hogy e mai napon lettél az Úrnak a te Istenednek népévé. Ugye? Mert az Isten mellett foglaltak mindannyian állást. Az Isten mellé álltak ebben a döntésükben. Hogy ez nem lesz egy könnyű időszak, mert itt azért keményen küzdeni kell. Katonáskodni kell, harcolni kell. Ez Isten nem könnyű honfoglalást ígért a zsidóknak, hanem háborúskodáson keresztül menő honfoglalást. És itt bizony ez egy kemény küzdelem lesz az ott élőkkel szemben. És ezt a küzdelmet vállalva hozták meg a döntést, hogy ez egy nehéz időszak lesz, és egy nehéz időszak előtt állunk, de nehéz időszakra úgy készültek föl, hogy együtt mindannyian elmentek egy helyre, és mindannyian együtt egységben hozták meg ezt a döntést, hogy ők vállalják ezt a küzdelmes előttük álló időszakot. Csak úgy vállalják, és csak úgy érdemes vállalni, ha az Isten mellé állnak. Igen, ám csak az emberi emlékezet és az emberi jellem az egy olyan tulajdonsággal bír, hogy könnyen felejt. És ezt az Isten is tudja. Ezért az Isten elrendelte, hogy ezt az eseményt 7 évente ismételje meg Izrael népe. Ezt Mózes 5. könyvének a 31. fejezetében olvashatjuk. Mózes könyvének a 31. fejezetéből szeretném olvasni 9-től a 12. verséig. És megírta Mózes a törvényt, és adta azt a papoknak, a lévi fiainak, akik hordozzák az Úr szövetségének ládáját és Izrael minden vénjének. És megparancsolta nékik Mózes mondván, a 7. esztendő végén, az elengedés esztendejének idejében a sátorok ünnepén, mikor eljön az egész Izrael, hogy megjelenjék az Úr előtt, a te Istened előtt, azon a helyen, amelyet kiválaszt, olvast fele törvényt az egész Izrael előtt fülük hallására. Gyűjtsd egybe a népet, a férfiakat, az asszonyokat, a kicsinyeket és a te jövevényeidet. Aki a te kapuidon belül van, hogy hallják és tanuljanak, és féljék az Urat, a ti isteneteket, és tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden igéjét. Ugye milyen rendelkezést adott a zsidóságnak az Isten? Nagyon jól tudja az Isten az emberi természetnek a jellemzője, a felejtés. És ezért az Isten azt rendelte, hogy a zsidóságot újra és újra részesítse ebben a tapasztalatban. Amikor együtt van, és együtt mondja ki, hogy nekünk egy a szándékunk, egy az akaratunk és a célunk. mert ez minden egyes ilyen alkalommal megerősíti a hitét a hívőknek, és megerősítik minden egyes alkalommal az Istennel kötött szövetségüket, és az Istenbe vetett hitüket is. Tehát ez nem csak úgy azért van, hogy 7 évente vonuljunk valahova, hanem az Isten bizony ezt eszközként adta, nem célként, ahogy a valamelyik szombatiskolában olvashattuk, hogy a zsidóság összekeverte, ugye? Az eszközt és a célt, és az eszközt céllá tette. Ez nyilván egy eszköz volt annak érdekében, hogy a zsidóság hite mindig megújuljon, újra és újra megerősödjön. Újra és újra az Istenben erősödjenek meg együtt. És ez az együttlét, ugye ez az, ami megerősíti még inkább, vagy felerősíti ennek a hatását. Hogy ezt nem csak egyedül én gondolom így, hanem még sokan vannak, akik így gondolkodnak. És ezt 7 évente újra és újra meg lehetett tapasztalni. És mi lett ennek a következménye, amikor egy ilyen döntést hozott a zsidóság? Akkor ennek mi a következménye? Ennek az a következménye, ugye ez Józsué könyvének a 8. fejezetében olvassuk, ennek az a következménye, hogyha eljutunk a 10. fejezethez, meg a 11. fejezethez, akkor azt látjuk, hogy sikeres, nagyon sikeres hadjáratokat folytattak egy déli, meg egy északi hadjárat keretében. Lényegében egész Kánaán területét birtokba vehették. Ugyan nem teljesen, hiszen nem minden várost, vagy nem minden ellenséges területet sikerült elfoglalni, de Józsué már ki tudta osztani a birtokokat, a területeket az egyes törzseknek, és a 24. fejezetben azt olvassuk, hogy Józsué újra összehívja a zsidóságot Sikem városában. Egyébként az pont 7 év. 1405-től 1398-ig. Vagyis, hogy ahogy eltedik a 7 év, Józsué újra összehívja a zsidóságot. És mit tesz Józsué? Ugye érzi már, hogy az ő élete vége felé közeledik, ezért a zsidóság számára nem erővel és nem hatalommal, hanem választás elé állítja őket. Ugye? Hogy bár mindenki birtokba vehette minden törzs a maga területét, de a hódítást folytatni kell, még nincs befejezve. És ezt mindenkinek magának kell véghez vinni, ezt a hódítást. És azt mondja, hogy ezt csak az Isten segítségével lehet megtenni. Ahogy eddig is csak az Isten segítségével tudtuk, de mindenki döntse el, hogy akarja ezt a folytatást, vagy nem akarja, vagy részt akar benne venni, vagy nem. Ezért azt mondja Józsué, hogy én és az én házam az Urat szolgáljuk. Mindenki választhat. És mi történt Józsué halála után? A zsidóság egy különleges helyzetbe került az addigi életéhez képest. Miért került különleges helyzetbe? Mert amióta kijöttek Egyiptomból, mindig volt egy látható, egyszemélyi vezetőjük. Mózes, majd Józsué. Na de Józsué után lett valaki? Ha a bibliai könyveket olvassuk. Józsué könyve után melyik bibliai könyv jön? A Bírák könyve. És van valaki, aki Józsué helyébe lépett? Senki nincs. Ugye? Miért nincs? Mert a Bírák könyvének miről kellene, hogy szóljon? De nem erről szól sajnos. A Bírák könyvének arról kellett volna, hogy szóljon, hogy minden egyes törzs a maga területén befejezi a honfoglalást. És ezt minden törzsnek magának kellett volna megtennie. Az Istennel együtt, és a Bírák könyvének arról kellene szólnia, hogy minden egyes törzs milyen tapasztalatokat szerez az Istennel, és hogyan fejezi be a saját területén a honfoglalást. De a Bírák könyve nem erről szól sajnos, hanem miről szól. A Bírák könyve a következő résszel, vagy a következő események történik a Bírák időszakában. Bírák könyve első rész, szívből szeretnék olvasni a 28. verset. És amikor Izrael megerősödött, adófizetőjévé tette a kananeust, de elűzni nem űzte el. Ez volt a küldetés? Ez volt a zsidóság küldetés, hogy amikor megerősödnek és erős néppé válnak, megnövekedtek, hódító népként jelen vannak Kánaánban, akkor azért azt kellett tenniük, hogy anyagi haszonszerzéssel adófizetővé tenni az ott élő kánaánitákat, hogy ebből ők nyereséget szerezzenek maguknak. Ez volt a küldetés. Ezzel milyen bizonyságot tettek az ott élő hívő nép előtt? Hogy semmiben nem különböznek a többi hódító néptől. Jönnek, hogy gyarapítsák és gazdagítsák magukat. De az ő küldetésük nem ez. Az ő küldetésük az, hogy az Istenről tegyenek bizonyságot. És ezzel mutassák meg, hogy ők mások, mint a többi nép. Sajnos nem ez történt, és nyilván ennek meg lett a következménye, hogy elmaradtak nyilván ezek a hét évenkénti szövetség megújítások. Úgy bizony azt olvassuk a Bibliában, a Bírák könyvében, hogy átvették az ott élő kánaánitáknak a szokásait. És nem ők terjesztették, és ők adták át az ő hitüket, az ő gondolatukat, az ő gondolkodásmódjukat az ott élőknek, bár ők voltak fölényben, és ők voltak megerősödve, hanem amikor letéltek az isteni útról, akkor a meggyengült, behódított nép föléjük kerekedett, és a föléjük kerekedés következtében a zsidóság veszi át az ott élőknek a szokásait, az ott élőknek a vallását, az ott élőknek a hitbeli gondolkodását. És mindent úgy tesz, ahogy az ott élő kánaániták tesztek. Itt már régen nincs, ugye, hét évenkénti egybegyülekezés, hitbeli megerősítés, Istennel kötött szövetség, hanem alkalmazkodás van az ott élő kánaánitákhoz. Vagyis látjuk, hogy ennek miért van jelentősége, hogy hét évenként az ember újra és újra fölfedezze az Isten szavát. Miért van ennek jelentősége? Ellen White végső jellemzésként, vagy összegzésként a hét évenkénti összegyülekezésről a következőket írja. Sátán állandóan munkálkodik, azon fáradozva, hogy Isten szavának elferdítésével az értelmet elhomályosítsa, és így bűnbe vigye az embert. Ugye mit ír Ellen White? Nem azt írja, hogy az embert az Isten igéjétől teljesen el akarja fordítani, hanem csak elferdíti az Isten beszédét. Ugye mit jelent ez az elferdítés? Hogy ne pontosan ugyanúgy képviseljétek, ahogy azt az Isten szeretné. Ne pontosan ugyanúgy magyarázzátok, ahogy az a Bibliában megjelenik, mint értelem az egy-egy versnek. Egy kicsit más stílusban, egy kicsit más módon, egy kicsit más hangnemben. De erre tovább folytatja Ellen White, azért beszél az Úr olyan érthetően, nagyon világossá téve követelményeit, hogy senki ne tévedjen. Isten állandóan törekszik az embert szorosan védelme alá vonni, hogy Sátán ne gyakorolhassa felette kegyetlen, megtévesztő hatalmát. Isten leereszkedett az emberekhez, hogy saját hangján beszéljen hozzájuk. Saját kezével írta föl számukra az érő bölcsességeket. Ezeket az áldott igéket, melyek mindegyikét élet hatja át. És az igazságtól fénylenek, tökéletes vezetőül adta nekik. Mit mond Ellen White? Hogy hogyan igyekszik az Isten a hívő népet hívőként megtartani? Mert azt mondja Ellen White, hogy bizony, az mi emberek nem tudjuk fölmérni az ellenségnek az erejét és hatalmát. Azt mondja itt Ellen White, hogy kegyetlen és megtévesztő hatalma van az ellenségnek. És milyen eszközt adott az Isten a mi kezünkbe, hogy ezt a kegyetlen és megtévesztő hatalmat ellensúlyozni tudja? Milyen eszközt adott az Isten ezzel a hatalommal szemben? Hát az ő igéjét, az ő szavát. Ugye, hogy fogalmaz Ellen White? Hogy fogalmazott Ellen White? Isten leereszkedett az emberhez, hogy saját hangján beszéljen hozzájuk. Saját kezével írta föl számukra az élő bölcsességeket. Ezeket az áldott igéket, melyek mindegyikét élet hatja át. Ugye hogyan jellemzi Ellen White az Isten szavát és beszédét? Hogy ez nem csak egy könyv a sok könyv között a polcon. Ez nem csak papír és festék. Hanem ha valaki ezt előveszi és olvassa, akkor megmagyarázhatatlan módon, de ennek hatása van és működik. Ebből élet származik, és ebből bizony ezeket a papírokat és festéket élet hatja át. Nyilván nem a papír és a festék adja az életet, hanem az Isten. De az Isten az ő igéjén keresztül tudja adni. vagyis ez egy olyan könyv, amit a kezünkben tartunk, amiről azt mondja Pál apostol, mit mond róla? És talán ilyen értelemben nem is gondoltuk meg ezt az igét. Mit mond Pál apostol a zsidókhoz írt levélben? Az ige, vagyis az Isten beszéde élő és ható, ugye? Tehát, ugye, mert egy könyvet látunk a kezünkben, papírt és festéket, de ez nem az. Ez annál sokkal több. Az Istennek a saját hangja, ugye? És az Istennek a saját írása. És ez az eszköz, amivel az Isten nekünk segítséget ad a kegyetlen és megtévesztő hatalommal szemben. És bár nyilván fizikailag festék és papír, de valahogy mégis működik. És ezt csak ez a könyv tudja. Más könyv ezt nem tudja produkálni. De ez a könyv ez működik. És ezért kellett 7 évente összehívni a zsidóságot, hogy ezt átélje, ezt a tapasztalatot, hogy a fölolvasott ige, a fölolvasott isteni beszéd, az ő életükben munkálkodik, az hat. Annak van eredménye. Ellen White a következő képet foglalja tehát végül is össze, és tanácsot ad a mikorunkra nézve. Tehát miután elmagyarázza a történetet, utána tanácsot ad nekünk. A vallási tanítóknak nagyobb figyelmet kellene szentelniük arra, hogy az embereket a bibliai történelem tényeire és tanulságaira, az Úr figyelmeztetéseire és követelményeire oktassák. Ugye azt mondja Ellen White, hogy ezek a bibliai történetek, amik szerepelnek az igében, ezek nem véletlenül vannak ott. Ezeket olvasni kell. És meg kell fejteni, hogy milyen tanulságokat rejtenek magukban. Egyszerű szavakkal a gyermekek értelméhez szabottan kell ezeket előadniuk. Prédikátoroknak és szülőknek azon kell igyekezniük, hogy az ifjúságot a Szentírás ismeretére oktassák. Utolsó gondolatát olvasnám ezzel összefüggésben még itt az utolsó bekezdését az egész fejezetben. A Biblia minden fejezete és minden verse Isten üzenete az emberekhez. Szabályait jegyül kellene kötnünk kezeinkre és homlokunkra. Ha tanulmányoznánk ezeket kellő gondossággal, és engedelmeskednénk, Isten úgy vezetné népét, ahogy az izraelitákat vezette, nappal felhőoszlop, éjjel pedig tűzoszlop által. Hát nem döbbenetes Ellen White-i végkövetkeztetés, hogy itt a Józsué könyvének a 8. fejezet 30-35. Versének ez a lényege. Hogy amikor hiányolja az Isten népe az Isten vezetését, amikor úgy óhajtja, hogy nehéz helyzet előtt állunk, nehéz döntési helyzetben vagyunk, mit döntsünk? Az Isten miért nem mutatja meg, ugye? Miért nem avatkozik be, vagy miért nem mutat valamit? Akkor mit kell tenni az hívő népének? Az igéhez kell fordulnia, ugye? Mert azt mondta Ellen White, hogy ha ezt tenne az ő népe, hogyha az igét úgy tudná használni, ahogy az Isten azt adta, akkor az Isten úgy vezetné ezt a népet, ahogy az zsidóságot vezette a 40 éves pusztai vándorlásban. Kézzelfogható, látható módon, ugye? Mert a felhőoszlop meg a tűzoszlop az látható volt, hogy elindult és megállt. És akkor megálltak, letáboroztak. Ha elindult, akkor vették a sátorfájukat és tovább mentek. És azt mondja Ellen White, ha mi az igét úgy használnánk, ahogy azt az Isten adta mi számunkra, akkor az Isten így vezetni az ő népét. Ilyen látható, kézzelfogható módon. Na de mi ennek a módja? Most már csak befejezésképpen néhány új szövetség igét is elolvasnék, hogy lássuk, hogy Jézus ugyanezt akarta megerősíteni a hívő emberben. Ugyanezeket a gondolatokat. Ismert igék lesznek, és csak röviden utalok ezekre az igékre, János Evangélium 6. fejezetéből, az 58. fejezetet szeretném elolvasni. Azt mondja Jézus, ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Nem úgy, amint a ti atyáitok ették a mannát és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ugye azt mondja Jézus, hogy minden ige, ami az Isten szájából származik, azzal az embernek élni kell. És azt mondja az erre, amit a kezemben tartok, hogy ez a kenyér, ez a mennyből szállott alá. Ez a könyv azért működik, és azért élő és ható, és azért hatja át élet, mert ez olyan könyv a könyvespolcon, ami a közvetlenül a mennyei világból érkezett. Maga Jézus azt mondja, ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. És ha ebből esztek, akkor örökké éltek. Vagyis élni kell vele. Ahogy a kenyérrel élünk minden nap, az igével is élni kell. Azt mondja Jézus a 63. versben, a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát ugyanazt mondja Jézus, amit az Ószövetségben a zsidóságnak az Isten ilyen különleges módon mutatott be, hogy az ő beszéde az élet. Annak hatása van, az képes arra, hogy embereket átformáljon, és képes arra, hogy egy közösséget egységessé formáljon. De ezt csak az ige tudja. És ezt csak az igével lehet megtenni. Csak az ige elővételével és újrafölfedezésével. Újra felolvasásával, és annak a tapasztalatnak az újra átélésével, amit 7 évenként át kellett élnie a zsidóságnak. Ez képes az Isten népét egységessé tenni. Adja Isten, hogy ez így lehessen, és ennek mi is valódi tapasztalat, megtapasztalóivá tudjunk válni az ő kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként a 74-es számú ének első, második és harmadik versét énekeljük. Tehát a 74-es számú ének első, második és harmadik versét. Akik tehetik és szeretnék, térdet hajtva imádkozzunk, a többiek maradjanak állva.
Atyánk Istenünk, hálával jövünk most újra Te hozzád, és hálával keresünk Téged. Hálát adunk azért, hogy újra Te igédet, ami kezünkbe vehettük, és hálásak vagyunk azért, hogy azt minden nap a kezünkbe vehetjük. Köszönjük Istenünk, hogy Te megerősítesz bennünket abban, hogy újra és újra fedezzük fel a Te ígédet, újra és újra csodálkozzunk rá annak tartalmára, üzenetére, mélységeire, és újra és újra segíteni akarsz nekünk, hogy megtapasztaljuk, mit jelent a Te ígédből élni, és a Te ígéddel együtt élni minden nap. Add Istenünk, hogy ne legyünk ennek felejtői, ahogy a zsidóság volt, hanem annak alkalmazói lehessünk, úgy a közösségben, mint az egyéni életünkben. Hogy az igét olvassuk, értelmezzük és hallgassuk együttesen, de külön-külön is. Add Istenünk nekünk ezt a tapasztalatot, és bocsáss meg, hogy ezt sokszor elhanyagoljuk, és nem tesszük, mert oly sok minden másra fordítunk időt, és úgy érezzük, hogy azok fontosabbak, és mindig ezt halogatjuk. Tisztíts meg ettől bennünket, hogy az eszköz, amit te adtál nekünk, az a mi hitéletünket is meg tudja újítani, meg tudja erősíteni, és hogy valóban úgy tekintsünk a te ígére, mint a te hozzánk küldött beszédedre, a te közvetlen hangodra és írásodra. Köszönjük Istenünk, hogy a mennyből küldted ezt a mi számunkra, és a mennyei világot érezhetjük meg általa. Köszönjük, hogy ezt minden nap megtapasztalhatjuk, a mennyei világban élhetünk minden napon, amíg az igét a kezünkben tartjuk. Add Istenünk ezt a tapasztalatot mindannyiunknak, és légy itt közöttünk a mai nap további részével, az részében is, és az új héten is minden napon. Jézus nevébe kértük. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként a megkezdett ének 4. és 5. versét énekeljük.